Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk Ézsaiás proféta könyvében, az 5. fejezet első 7 versében a következőképpen. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől. Beültette nemes szőlőveszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még megtennem szőlőmmel, amit nem tettem meg? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen. Miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, hogy mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják, hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Tökéletesség, törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Amen, ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, reminiscere, emlékezzél. Emlékezzél, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezzél. Kegyelmesen gondolj rám, mert te vagy jóságos, te jóságos vagy, Uram. Mondja Dávid a már idézett heti igében. És ahogy jeleztem, itt valami nem egészen világos így első olvasásra, az Istennek szelektív memóriája lenne. Emlékezik valamire, mást viszont elfelejt. Dávid abban reménykedik, hogy Isten ilyen módon tekint majd rá. Egyrészt emlékezik a saját kegyelmességére, jóságára, másrészt pedig kitörli emlékezetéből Dávid korábbi életének bűneit. Az ember memóriája szelektívé válik, az vagy kóros jelenség, vagy tudatosan hazug viselkedés. Lehet-e Istent arra kérni, hogy bizonyos dolgokra emlékezzen, másokat pedig kitöröljön? A rendszerváltás idején sok-sok akta eltűnt a levéltárakból, ment róla ugye a fű alatti információ. Sokan megúszták a felelősségre vonást a korábbi gaztetteikért, bűneikért. Csak meg kellett kelni talán a levéltár valamelyik alkalmazottját, és bizonyos akták eltűntek. De ami megtörtént, az örökre nyomot hagyott valamilyen módon. Jézus szerint minden kimondott szóról, amit kimondanak az emberek, számot adnak majd az Isten színe előtt. Hogyan áll tehát a szénánk az Istennél? A mi bűneink, a mi múltunk, priuszunk, vajon az Isten memóriájából kitörölhetők-e, meg lehet-e másítani ezeket? Az emlékezés és emlékeztetés vasárnapjára két történetet kaptunk. Én most mind a kettőt alapul veszem. Azt a rendkívüli érdekes történetet, ami Máté evangéliumából van kijelölve mára, és hát ezt a igehirdetési alapigét, ami az Ószövetségből Ézsaiás próféta szájából hangzik most felénk. Isten emlékezteti Izraelt hűtlenségére. a pogány vadhajtásaira. Egyik oldalon, a másik oldalon pedig Jézus emlékezteti a kánaáni asszonyt pogány voltára, az asszony pedig emlékezteti Jézust az Isten mindenkire kiterjedő kegyelmére. Kölcsönösen emlékeztetik egymást. Az ószövetségi történet tulajdonképpen egy példázat. Ugye igyekeztem is úgy szakaszolni, hogy értsük belőle, hogy a bejelentés, itt valami népdal következik, dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Aztán ahogy megyünk előre a történetben, egyre inkább érezzük, hogy ennek a dalnak a hangulata olyan nosztalgikus, sőt, tragikus. Szép szerelmi történetnek indul, de fájdalmas csalódássá válik. Mi baja volt Istennek Izraellel? A példázat után jön a kíméletlen emlékeztetés. Ez már nem volt a kijelölt igénkben, csak jelzésszerűen sorolom fel, hogy Isten milyen vadhajtásokat hánytolgat itt fel, amikor elől a bizonyos képzeletbeli szőlőről beszél, amely hát nem a várt eredményt, termést hozta számára. Ezek a vadhajtások, a 8. 10. versben olvasok, a kapzsiság. Persze Ézsaiás ezt költői képekkel ecseteli, hogy ragasztanak házat házhoz, és a kicsapongás, hogy hogyan élnek hedonista életet, a könnyelműség, az, hogy nem törődnek a közös ügyekkel, másoknak a gondjaival, az önállítás, hogy van egy nagy önhitség, büszkeség, mi a választott nép vagyunk, az igazságtalanság, ahogyan bánnak a pozícióban levő emberek az átlag emberekkel, az egyszerű néppel. Nos, az emlékeztetés minden egyes mozzanata egy nagyon-nagyon kemény vád Izrael népével szemben. És nem csak a vád hangzik el, hanem az ítélet is. Megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel, lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják, hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. És hát itt lép be az isteni hatalom és isteni jelenség vagy személyiség, amikor azt mondja, megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. És itt kiderül, hogy nem egyszerűen valamiféle földi kis történetről, egy nosztalgikus szerelmi történetről van szó, hanem sokkal többről, mert a seregek urának szőlője, Izraelnek háza. És tudjuk jól, hogy ez az ítélet, ez a diagnózis, ez a vád és ez az ítélet, ez valóban be is teljesedett Izrael szőlőjének csodálatos ültetvényét, földulták, tönkretették, és jött a babiloni fogság. A nemes vesző elvadult. Ez volt az ok, hogy nem az termett, aminek teremnie kellett volna. Visszajöttek az ősi pogány attitűdök. Izraelt az Úr a pogány világból választotta ki, hogy valami egészen istenit, isteni jót hozzon ki belőle. Isten elvégezte a szőlő nemesítés hosszadalmas folyamatát. Már a bűneset után elkezdi, amikor ott az édenkerti csodálatos állapot romlik meg, Isten elkezdi a megromlott embernek az újra nemesítését. Megszólítja Ábelt. Tudjuk, mi lesz a sorsa. Hallunk egy üzenetet, egy információt egy bizonyos Énok nevezetű emberről, aki csodálatos egyéniség lehetett, mert egyszer csak elragadtatott. Ő olyan valaki volt, aki az Isten szőlőjében jó gyümölcsöt termett. De hallunk olyanról is, mint Lámek, aki rettenetes vad gyümölcsöket terem, meg ölöm a megsebzőmet, gyermeket is, ha megüt, vallja nagy büszkén. Na, ez egy vadhajtás. De Isten tovább viszi a magam nemesítő munkáját. Jön Noé, aki az egyetlen fedhetetlennek mondható személy. És Isten ővele kezd újat az özönvíz után. Ott is történt már egy ilyen nagy elpusztítása az ültetvénynek. Globális pusztulása. És Noé által mégis valami újat kezdett az Isten. És akkor jön Ábrahám. Ábrahám, akit a pogány vidékről, az Eufrátesz, Tigris-Eufrátesz környékéről hív el, abból a pogány közösségből, amelyik mind a mai napig Izraellel szembe feszül. És Isten új és új veszőket nemesít és ültet, Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot, aztán egy nagy ugrással eljutunk Dávidig, és végül Jézus. De ez már az új szövetség területére visz bennünket. Izrael története a szőlő nemesítés példázatában szemléltethető talán. A nemesítésnek a lényege, hogy a jó emlékeket megtartjuk, a rosszakat pedig kiszűrjük, lemetszük. Nem vagyok növény nemesítésben járatos, de azt tudom, hogy a hosszú-hosszú kiválogatásnak a során azokat a jó tulajdonságokat próbálják ugye előnyben részesíteni és megtartani, amelyek bővebb termést ígérnek, amelyek valamilyen módon előnyére válnak annak a növénynek. Nos, a nemesítés Izrael 400 éves királysága alatt nagyjából Dávidtól egészen a babiloni fogságig sok rossz invazív génnek a beépülését hozta. És közben elvesztek a jó gének. A királyok és a krónikák könyve plasztikusan szól erről, hogy a proféták és hát a történetírók megállapítják mindig egy-egy királynak az uralkodására, hogy XY király jó király volt, mert azt tette, amit az Úr várt. XY király rossz király volt, mert azt tette, amit rossznak tart az Úr. És ha ezt megnézzük, most nem csináltam utána számolást, de nagyjából 10-1 arányban a rossz királyok kerülnek elő. Hát ez az Úristen szőlő nemesítésének a statisztikája. Teljes a kudarc, elterjedtek az invazív növények, amelyek nem hoznak termést, csak ki zsigerelik a földet, ki kell írtani a bozótot. Ez az ószövetségi történet. Ezt kaptuk már. Bajba voltam. Mit tudok erről mondani? De hála Istennek, ott volt ez az evangéliumi történet. És ez tovább visz bennünket. És nem áll meg itt ez a történet, ahol Ézsaiás nagyon keményen kimondja ilyen szépen költői formába, rímbe szedve, de egy szörnyű ítéletet is kimondva ezzel. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. És tényleg, ez volt, ez van, és ha nincs valamilyen mentő ötlete az Úristennek, akkor most itt nagyon mély ponton kellene abbahagynom az ige hirdetést. De jön az új szövetségi történet. Az előbbinek a teljesen a fordítottja. Egy vad pogány hajtás válik nemes vesszővé. Egy kánaáni nő egészen rendkívüli módon kezd szólni, viselkedni. Kiderül róla, hogy igazán hisz Jézusban. Ha azt mondom, hogy kánaáni, akkor valami olyat mondok, hogy kultuszi paráznaság. Ha azt mondom, hogy kánaáni, akkor azt mondom, hogy emberáldozat, gyermekáldozat, és még sorolhatnám, ilyen gyümölcsei idézőjelben voltak ennek a kánaáni kultusznak. Ennek a népnek a köréből. Csak egyet mondjak, ugye hát nyilván egy Jezábel idején, aki Izraelnek az egyik leggyengébb királyát, Ahábot környékezte meg, az ő felesége volt, hogy tette tönkre Izraelt, ugye Illés idejében történtek ezek. Nos, ez a kánáni nő, Jezábelnek az utóda, egészen másképpen kezd viselkedni. Jézus a kapernaumi százados és a kánáni asszony hitét minősíti az evangéliumban. Csak két esetben mond valakiről ilyet, hogy ilyen hitet még Izraelben sem találtam. Ez most tulajdonképpen ez a helyzet. Az egyik a kapernaumi római százados, a másik a kánáni nő. És ez mind éles ellentétben van arról, amit Jézus sokszor, sok helyen az evangéliumokban nagyon keményen mond a farizeusokról. És a végén megállapítja a vigasztalan helyzetet, hogy talál-e hitet az emberfia, ha eljön. Erre a pogányasszonyra meg kimondja, legyen neked a te hited szerint. Előzmények, ez az asszony súlyos terhet hordozott. Élete gyümölcse, lánya életveszélyben van. Kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Ez az asszony sokat hallott Jézusról. Ez kiderül abból, hogy mennyire képben van. Tudta, hogy Jézus nem egy a gyógyítók közül, hanem ő az egyetlen gyógyító, aki azzal a legnagyobb bajjal, problémával, rákfenével, hogy valakit kegyetlenül gyötör a gonosz lélek, a sátán kikérte magának. Azzal egyedül csak Jézus tud valamit kezdeni. Ő nála van a megoldás, és ezért így szólítja meg, Uram, Dávid fia, pogány létére urának vallja Jézust. Pogány létére a messiásnak vallja Jézust, hiszen ha valaki ezt mondta, hogy Dávid fia, az, akiről beszél, akkor az egyúttal ezt jelentette. Jézus tehát felfigyelte erre a különös asszonyra, de itt a döbbenetes hozzáállás, amit mi valahogy nem így képzelnénk el a nyájas, szelíd oltárképeken is olyan megnyerően megfestett Jézusról. Ahogy egy növény nevesítő különféle hatások között vizsgálja meg a növényt, hogy szárazságtűrő-e, fagytűrő-e, ellenálló képessége, milyen a kórokozókkal szemben, mint hogyha Jézus ilyen próbának vetni alá ezt az asszonyt. Lássuk a próbákat. Az első próba, amikor az asszony jön a kérésével, Jézus nem válaszol. Ez egy nagyon erős próbatétel. Egy asszonynak, ráadásul pogánynak, egy férfi, ráadásul zsidót megszólítani, már önmagában is egy óriási nagy erőt kellett mozgósítania ez, és Jézus az első körben semmibe veszi, nem válaszol. A második az elutasító válasz. Nem hozzátok jöttem. Nem a te gondoddal akarok foglalkozni. Én csak Izraelhez jöttem. A harmadik pedig a legsúlyosabb próba, a megalázó válasz. Te pogány vagy, kutya vagy, rosszabb vagy még az ellenségnél is. Meg a testvérek, ez a hármas próba bizonyítja, hogy az asszony, aki ezek után sem omlik össze, hanem ugyanazzal a hittel, ugyanazzal a bizalommal fordul Jézushoz, hogy ott van benne a feltétlen hit, hogy valóban nemes lelkületű, hogy valóban nemes szőlővesző, nemes hajtás. És ezt Jézus iránt ki is fejezi. Amikor Jézus emlékezteti a kánaáni asszonyt pogány voltára, az asszony emlékezteti Jézust Isten mindenkire kiterjedő kegyelmére. És ez az, amit Jézus méltányol. Életbe lép a szelektív memória. Megtörténik a szelekció. Nem emlékezik az asszony pogány voltára, múltjára, bármire, amit Jézus biztos sokkal jobban tudott, de emlékezik az atyától kapott küldetésére. Ilyen egyedi esetek során indul meg az újszövetségi szőlőnemesítés. Hogy az Isten az ő szőlős kertjét, az ő csodálatos paradicsomok kertjének a mintájára újra, mégiscsak elkezdi újra telepíteni. Jézusban Isten újra kezdte a szőlő nemesítést. A tanítványok 3 éven át kapták a leckét. Többek között ott van Máté, aki ezt a csodálatos történetet leírta. Ő maga is egy ilyen elfajzott, elhajlott, elvadult vessző volt, hiszen vámszedő volt. Ő az volt az, aki miatt többek között Izrael népe oda jutott, ahova jutott. Az ézsajási vádak pontosan ráillenek. Te, aki házat házhoz ragasztasz, kiforgatod vagyonából a szegény, te vámszedő. Ez a Máté az Isten iskolában, Jézus iskolájában megtanulta, hogyan is akar az Isten, hogyan is akarja újra telepíteni a szőlőjét. És János apostol felidézi az Úr példázatát. Az ézsaiási példázata egy csodálatos újszövetségi példázat. Amikor Jézus ezt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. És az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. Amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És Jézus odafordul a tanítványok felé, hogy értsük ezt a hasonlatot, nem valamiféle növénytermesztési anzikról van szó. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Mondja Jézus nem sokkal a halála előtt, amikor rátestálja a tanítványokra a szőlő nemesítés feladatát. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Én, aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Maradjatok meg. Mintha ezt mondaná, emlékezzetek. Emlékezzetek, és ezt cselekedjétek. Ahogy mondja ezt minden úrvacsora alkalmával, felidézzük ugye Jézus szavait, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Folyjon ez a plántálás, folyjon ez a tisztogatás, folyjon ez a nemesítés az egyházban. Ma az egyház szőlőskertjének jövője nagy kérdés. Bizony sokszor aggódva gondolunk arra, hogy Isten akarja még azt, hogy itt Európában, mi hazánkban legyen még egyház. Annyira megváltoztak a dolgok. Az Úr 2000 éves nemesítő munkálkodásának hatása meglátszik rajtunk. Időről időre előjönnek a pogány gének, a vadhajtások az egyházban. Tudjuk, ezért kellett reformációnak lennie, és ezért kell újra és újra reformációnak lennie. Mennyire krisztusi még a keresztény egyház? Jézus nevében vagyunk-e együtt, vagy elhajoltunk tőle? Itt van-e még az Úr közöttünk, vagy már elhagyott bennünket, és máshol plántál egyházat magának, talán valamelyik idegen földrészen? Ott, ahol jobb talaja van az ő munkálkodásának. Erdőkertes? Vajon az Úr kertje még? Mindenfele jövet láttuk a nemzeti színű zászlók mellett az erdőkertesi zászlót is. Ha jól tudom, benne van a szőlőnek a szimbóluma is, vagy valamilyen formában a kert benne van. De ha nem lenne is benne, majd utána nézek, akkor is nekünk, mint erdőkertesi evangélikus közösségnek. Vajon van-e még olyan tudatunk és bizonyosságunk, hogy az Úr még foglalkozik velünk, még tisztogat bennünket, még lát bennünk jövőt, még van értelme velünk fáradnia. A jólétben élő egyház már elfajzott. Ott tartunk már, hogy az Úr kövekből teremt fiakat, pogányokból telepít szőlőskerteket, ahogy ezt annak idején Izrael népének fölvetette már Keresztelő János és Jézus is. A lelki klímaváltozás. Vajon milyen hatással van ránk? Az általunk nemesített növények, tapasztalom a saját kis kertemben, valahogy nem bírják ezt a változást. Lehet, hogy elő kell hozni az ősi fajtákat, az ősi hitet. Jézust az Atya beleplántálta, és újra beleszemzi, beleoltja a világba. És ezek a Jézus rügyek, Jézus hajtások jelentik a reményt. ha valahol ezek megindulnak. Ha valahol ezek nem fagynak el. Ha valahol ezek nem száradnak el. Ha valahol ezt nem fogja fölemészteni valami kórokozó hatás, ami napról napra ér bennünket, amiben benne élünk. Ha a jó géneket megtartjuk és továbbadjuk, akkor terem a szőlő. Az emlékeztetés vasárnapján Isten szelektív memóriája, szelektív emlékezete a megmaradás esélye számunkra. De hangzik a figyelmeztetés az utolsó idők gyülekezeteinek. Ezt mondja Jézus a jelenésekbeli 7 gyülekezetnek többek között. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, és térj meg. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Értsük Jézus üzenetét, szavát, és használjuk ki az időt, a lehetőséget a megtérésre. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy ma még tart a kegyelmi idő, és ma még hangozhattak ezek az igék itt a templomban, ma még hallhattuk, ma még nem történt valami olyan az életünkben, ami már végzetesen és visszavonhatatlanul lehetetlené teszi azt, hogy valaha is megtermjen életünkben a lélek gyümölcse. Kérünk téged, te halálod ára, ne vesszel rajtunk kárba. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.